Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal irányításával március elejétől országosan zajlik a tavaszi szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első szakaszban a NÉBIH, a kormány és járási hivatalok szakemberei összesen 609 ellenőrzést végeztek, és bár problémák előfordultak, az eredmények összességében kedvezőek, közölte a hivatal. A húsvéti sonkákat, tojásokat, kalácsokat, édességeket és alkoholos italokat vizsgálja a hatóság, de olyan kapcsolódó termékeket és területeket is, mint a tojásfesték és az élőnyúl árusítás. Az édesipari termékek, teasütemények, kalács, torma és tojásfesték előállítójának ellenőrzése során a hatóság 100 létesítményt vizsgált. Az ellenőrzések többek között az adalékanyag felhasználásra, a jelölésre, valamint a magyar élelmiszerkönyv előírásainak betartására irányultak. Összesen 8 esetben indult eljárás. Az első időszakban ellenőrzött 6 tojás csomagoló létesítményben súlyos higiéniai vagy nyomkövetési hiányosságot nem találtak az ellenőrök, a jelölések is megfelelőek voltak. Egy vállalkozással szemben azonban eljárást indult a fertőtlenített tojásminta nem megfelelősége miatt, írja a hatóság közleménye. A határidő előtt már majdnem 300 ezer kalkulációnál tart a Netrisknél a lakásbiztosítási kampány, az új szerződések 70%-át biztosítóváltással kötötték meg, közölte a biztosítás közvetítő. Adataik alapján az új biztosítást választók 28%-a több mint 40%-kal alacsonyabb díjat kapott az eddiginél. Akik váltottak, átlagosan majdnem 20 ezer forintot tudtak megtakarítani. A legolcsóbb biztosítást csak 44% választotta, és minden ötödik ügyfél pedig többet is hajlandó fizetni egy komolyabb biztosítási csomagért, vagy azért, hogy a preferált biztosítójával szerződhessen. A Netrix szerint a hátralévő időben is erős lehet az érdeklődés, hiszen tavaly az utolsó napokra esett a váltások 15%-a, ami több tízezer kalkulációt jelentett. A felmondott biztosítások április végéig maradnak érvényben. Elindult a településfásítási program tavaszi ültetési időszaka. A program 2020-as indulását követően a tervek szerint idén elültetik a 100 000. fát, jelentette be Nagy István agrárminiszter a Győr-Moson-Sopron vármegyei János Somorján. A tárcavezető kiemelte, a településfásítási program a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés, amelynek célja a vidéki 10 000 fő alatti települések zöldítése és környezeti állapotának javítása. A mostani ültetési szakaszban 20 közönséges nyír, 27 korai juhar, 16 amerikai hás, 17 magaskőrés és 30 kislevelű hás mellett 120 gömbszivarfa kerül ki a települések utcáira. Nagy István kitért arra is, hogy az élhetőbb környezet érdekében a kormány azt a célt tűzte ki, hogy az ország fával borított területét 24-27%-ra növelje. Ezzel a céllal indult el 2019-ben az országfásítási program, amelyben csaknem 200 millió fát ültettek el országszerte. Nagyszabású, a gyógyítás fizikai környezetét alapjaiban megújító fejlesztési program indult a Betesda gyermekkórházban, amelynek célja a gyógyító terek korszerűsítése, tájékoztatott a kórház. A közlemény szerint a fejlesztés egy magántámogatásnak köszönhetően valósul meg. Mint írták, a 15 évre szóló együttműködés részeként a sok évtizedes épületek, műtők és infrastrukturális rendszerek megújítása valósul meg annak érdekében, hogy a gyermekek biztonságosabb és modernebb környezetben részesülhessenek ellátásban. A program első ütemében az 1972-ben átadott műtőblokk átfogó felújítása, valamint a radiológiai osztály modernizálása kezdődik meg. A fejlesztések a betegbiztonságot erősítő rendszerekre, a sürgőségi ellátás feltételeire, valamint a betegszállítás és az épületüzemeltetés korszerűsítésére is kiterjednek, részletezték a dokumentumban. A beruházás első idei ütemében 1 milliárd forint áll rendelkezésre, amit a következő 15 évben évente 500 millió forintos támogatás követ, így összesen mintegy 7,5 milliárd forint fordítható a fejlesztésekre, közölte az intézmény.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként esőzápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Mindig te voltál az egyetlen, amit magamban szerettem. Más nem szólt rám, hogy a kis hibákon is kell néha nevetnem. Kivinné velem a terreim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon. Te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor mondtam, hogy velem csak baj lesz, hogy hosszú az út az én szívemhez, és hányszor volt, hogy csak néztem csendben, de hogy gyengének láss inkább, nem beszéltem, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem, te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Ha baj volt velem, én ellöktelek volna, de te fogtad a kezem. Te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Én benned hiszek, a sötét van, mikor eltévednék a pokolban. Te megtalálsz, amikor útközben elveszítem önmagam. Mondd, kivinné velem a terheim, ha te nem lennél, és a terveim mind ott maradnak az asztalon, de te adsz erőt egy rossz napon. Hányszor ígértem, hogy velem más lesz te, hányszor mondtad, hogy mennyire féltesz, és hányszor néztünk már a sor szemébe, mikor más már rég lelépne, csak te maradtál mellettem. Ha baj volt velem, én a baj volt velem, én elöptelek volna, de te fogtad a kezem, te látod bennem azt, amit már más nem, más nem. Csak te maradtál mellettem, a baj volt velem, én elöptelek volna, de te fogtad a kezem, te látod bennem azt, amit már más nem, más nem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál, ahogy már megszokhatták, a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért fontos a földi giliszták felmérése? Milyen szerepet töltenek be a talaj és ezen belül a humusz képződésében, a növényi szerves anyagok átalakításában? Most ezekre keresem a választ dr. Tóth Ferenc kutató segítségével.
Nyilvánvaló, hogy önmagában, ha egy helyszínt megnézünk, az nem mond semmit. De hogyha mondjuk egy szőlőültetvényben az egyik sor köz, az mondjuk mechanikai eszközzel kap művelést, a másik sor közben a spontán vegetációt találjuk, a harmadik sor közben pedig be van vetve a sor köz valamilyen általunk jónak tartott magkeverékkel, akkor ezeknek a különböző sorköz kezeléseknek a hatását tudjuk lemérni azon keresztül, hogy mennyi giliszta van, ezeknek milyen az életforma, csoport összetétele, milyen a tevékenysége, tehát mondjuk a giliszta járatoknak mekkora a sűrűsége. Tehát azért önmagában a földi giliszták mennyiségéből nem fogunk tudni mindenre következtetni. Jó indikátorcsoport, de óvatosan kell kezelnünk azt is, hogy most jót teszünk, vagy rosszat teszünk azzal, hogyha a talajt azt bolygatjuk, nem bolygatjuk, gondolok itt a szántásra, tárcsázásra, rotációs kapere, bármilyen más talajművelő eszköze. Nem lehet ilyen egyszerűen megmondani, hogy ezzel jót vagy rosszat teszünk a talajnak, de azért, hogyha megvizsgáljuk összefüggéseiben azt, hogy mi lesz annak a talajnak a sorsa hosszú távon, akkor azt mondom, igen, fontos, hogy legyenek indikátorcsoportjaink, de ne értékeljük túl egy adott indikátorcsoportnak a válaszát egy művelési rendszerre, hanem nézzük meg az összes többi élőlénycsoportot is, benne az embert is, hogy milyen hatással van ránk az adott művelésmód.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval és velem ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A földi giliszták nagyon fontos szerepet töltenek be a föld felszín alatti ökoszisztémában. Ökoszisztéma mérnököknek is nevezik őket, hiszen a talaj tulajdonságainak megváltoztatásával fajuk sokaságának teremtenek életlehetőséget. Ezekre az igen rejtélyes és érzékeny élőlényekre sok kutatás irányul. A velük kapcsolatos folyamatok végbemenetele és ok-okozati összefüggései ugyanis nem teljesen tisztázottak. Egy valami azonban dr. Tóth Ferenc kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportvezetője szerint biztos, egyes talajfolyamatok nem mehetnének végbe a segítségük nélkül, eltűnésük pedig veszélyeztetné a talaj egészségét és a növénytermesztés alapjait.
Úgy gondolom, az közismert, hogy a földi giliszták egyedszáma, a földi giliszták tevékenysége az nagyon jó fokmérője annak, hogy a talaj milyen egészségi állapotban van. Nyilvánvaló, hogy önmagában, ha egy helyszínt megnézünk, az nem mond semmit. De hogyha mondjuk egy szőlőültetvényben az egyik sor köz, az mondjuk mechanikai eszközzel kap művelést, a másik sor közben a spontán vegetációt találjuk, a harmadik sor közben pedig be van vetve a sor köz valamilyen általunk jónak tartott magkeverékkel, akkor ezeknek a különböző sor köz kezeléseknek a hatását tudjuk lemérni azon keresztül, hogy mennyi giliszta van, ezeknek milyen az életforma, csoport összetétele, milyen a tevékenysége, tehát mondjuk a giliszta járatoknak mekkora a sűrűsége.
Ennyire sokat számít, hogy milyen művelés alatt áll az a talaj, tehát a giliszták ezt nagyon érzik, hogy annak a földnek, annak a talajnak milyen a minősége?
Igen, természetesen. Hát ugye a földi giliszták azok a talajban található szerves anyaggal táplálkoznak. Konkrétan mondjuk vannak olyan gilisztafajok, amelyek úgy táplálkoznak, hogy növény maradványokat lehúzgálnak a járatukba. Ezek a lehúzott növény maradványok, legyen ez mondjuk egy elszáradt levél, vagy fűszál, vagy bármi, és ez ott a talajban átnedvesedik, gombák, baktériumok kezdik el feltárni a benne lévő tápanyagokat, és utána ezt a mikroorganizmusok által előemésztett, előkészített szerves maradványt fogyasztja el a giliszta. És hát ugyanígy a növény gyökerei is, a gyökerek folyamatosan fejlődnek és pusztulnak, és az elpusztuló vagy pusztuló félben lévő gyökereket is mikroorganizmusok előkészítik arra, hogy a földi giliszták számára táplálékot szolgáljanak. Hozzátenném még azt, hogy a földi giliszták járatai is nagyon fontosak a gyökerek számára, hiszen a gyökerek sokkal könnyebben terjednek a giliszta járatokban, mint egy olyan talajrészben, ahol magának a gyökérnek kell egyrészt áttörni a talajt, másrészt ugye a tápanyagot megkeresni. Hát a giliszta járatban benne vannak azok a tápanyagok, amik az a gyökér számára szükségesek.
Nagyon érdekes, mert rengeteg földigilista faj van a világban, de ugye Magyarországon, jól tudom, akkor 60 faj ismert, és nagyon keveset tudunk róluk, hát persze földfelszín alatt vannak, és nem annyira érdekesek, mint például egy pillangó, de hogy nagyon sok kutatás van egyébként, nagyon sok kutatás irányul ezekre az élőlényekre, mert ahogy ön is mondta, nagyon jó indikátor szervezetek, tehát nagyon jól tudják mutatni azt, hogy ennek a talajnak milyen az adott minősége.
Igen. Nagyon fontos egyébként a giliszta felmérésnél, hogy milyen évszakban nézzük őket, mert amikor a talaj felső rétege ki van száradva, akkor hiába is próbálnánk a földi gilisztákat keresni. Természetesen a giliszta járatokat elvileg megtalálhatjuk, de ott azért egy kicsit nehezebb a felmérés, illetve nehezebb számszerűsíteni azt, hogy mivel is találkoztunk. Tehát egyrészt, ha túl száraz a talaj felső rétege, egyszerűen nem fogunk annyi gilisztát találni, amiből értelmes következtetést tudunk levonni. Ha pedig túl nedves, át van ázva a talaj, akkor ugyanez a helyzet, hát egyszerűen nem tudunk ásás próbát végezni, mert amikor a talajt megpróbáljuk átvizsgálni, akkor minden mozdulatunkkal csak romboljuk a talaj szerkezetét, és benne lehetnek éppen a földi giliszta egyedek, de meg se találjuk őket, mert egyszerűen a sárban elvész minden, ami emberi szemnek látható lenne.
Azt mondják a földi gilisztákra, hogy a talaj ökoszisztéma mérnökei. Hogyan tudják befolyásolni egyébként a környezetüket? Tehát a talajnak a fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaira hogyan van ő hatásra? Képes ezeket megváltoztatni?
Természetesen képesek megváltoztatni a földi giliszták a talaj biológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait, mint minden talajlakó élőlény. Tehát mondhatnánk azt, hogy a növények is a talaj ökoszisztéma mérnökei, hiszen a gyökérzetükkel olyan talajviszonyokat alakítanak ki, ami meghatározza, hogy milyen mikroorganizmusok, illetve milyen állati szervezetek élhetnek még ott a talajban. Tehát a földi giliszták ilyen szempontból nem lógnak ki a sorból, minden talajlakó élőlény a talaj ökoszisztéma mérnökének tekinthető. A földi gilisztákat azért szokták kiemelni, mert annyira nyilvánvaló, és ugye ez az ember számára is hétköznapi tapasztalatokkal megerősíthető az, hogy a gyökerek által készített járatok, vagy a giliszták által készített járatok, azok milyen módon függenek össze. Tulajdonképpen egymást segítik, a gyökerek is könnyebben terjednek azokban a talajrészekben, amit a giliszták már a járataikkal behálóztak, és a giliszták is könnyebben tudnak járatot készíteni ott, ahol már elkorhadt gyökerek vannak.
Ha mondjuk a fizikai tulajdonságokat nézünk, az arra gyakorolt hatásokat, akkor azt miben tudjuk lemérni? Tehát laikusként ezt hogyan kell elképzelnünk? Mert ugye azt mondta, hogy ahol sok giliszta van, ott sok a járat is. Tehát gondolom akkor ott azért az segítheti például a víznek a beszivárgását.
Igen, a víznek, a levegőnek a beszivárgását, a gombafonalaknak a terjedését. A földi gilisztáktól kisebb élőlények is a gilisztajáratokat közlekedésre használhatják, és akkor a gilisztajáratok falából saját járatokat indíthatnak. Ezt hétköznapi emberként úgy tudjuk érzékelni, hogy belenyomjuk az ásót a talajba, kiemelünk egy kis talajrészt, és akkor utána kézzel megpróbáljuk ezt széttördelni. És ugye a törés felületen fogjuk látni a giliszta járatokat, például meg más állatoknak a járatait is, illetve a gyökereket, gyökér maradványokat, és egy idő után az ember szeme rááll, hogy melyik talajszerkezet tekinthető egészségesnek, illetve az illata is nagyon jellemző. Az a talaj, ami tele van élettel, az emberi orrnak is sokkal kellemesebb, mint az a talaj, ahol levegőtlenséget tapasztalunk. Tehát amikor kellemetlen, dohos szagú a talaj, akkor az jó eséllyel az a termesztett növényeinknek se lesz kedvező, míg hogyha olyan kellemes földillatú az a talaj, akkor meg nem tévedünk nagyot, hogyha azt gondoljuk, hogy a növényeink is jól fogják érezni magukat benne.
A humuszról tudjuk, hogy nagyon fontos, és a gilisztának a humuszosodás folyamatában is nagyon fontos szerepe van.
Igen, hát ezt is megint úgy mondhatnám, hogy mint minden más talajlakó élőlénynek, hiszen minden talajlakó élőlénynek van anyagcseréje. Az anyagcseréje során a szerves anyagokat átalakítja, bontja, és azok a szerves anyagok, amelyeket már egyik talajlakó élőlény se tud felhasználni táplálékként, ezek a molekulák egymással összekapcsolódva hozzák létre azt a szénben gazdag hálózatot a talajban, aminek nagyon fontos szerepe van a talaj fizikai, kémiai és biológiai szerkezetének megőrzésében. Tehát mondhatni, hogy a humusz képződés, ez minden élőlény, minden talajlakó élőlény hozzájár. Igazából nem csak a talajlakó élőlények, hiszen mondjuk egy pillangó, hogyha elpusztul, akkor a teteme lehull a talaj felszínre, és a talajlakó élőlények azért ezt a pillangó tetemet be fogják húzgálni a talajba, vagy a gombafonalak, amik a talajból kijönnek, azok behatolnak a pillangó tetemébe is, és előbb-utóbb a talajfelszín felett élő állatok, növények, bármilyen élőlénynek a testanyaga is bekerülnek a talajba, és a más élőlények által meg nem emésztett, fel nem használt széndioxiddal át nem alakított szerves anyaguk azért hozzá fog járulni a humusz képződéshez.
A növényekre milyen hatásai vannak a gilisztának? Ezt egyébként vizsgálták, hogy például egyes növények hogyan viselkednek, hogyha egy talajban sok a giliszta?
Ennek szerencsére elég kiterjedt nemzetközi szakirodalma van. Ugyanom nincs olyan növény, amelyikre ne lenne hatással a giliszták jelenléte, csak ugye van olyan növény, amelyik kifejezetten igényli azt, hogy giliszta járatokkal, giliszta ürülékkel, giliszta által segített mikroorganizmusokkal legyen tele a talaj, és más növények pedig egyáltalán nem igénylik ezt. Tehát mondhatjuk azt, hogy a földi giliszták azok segítenek beállítani megfelelő arányokat a különböző növényfajok között.
Ez mit jelent?
Hát, hogy azok a növények, amelyek kifejezetten igénylik a földi giliszták jelenlétét, azok előnyhöz jutnak akkor, hogyha sok földi giliszta van a talajban. Azok a növények, amelyek egyáltalán nem igénylik mondjuk a földi giliszták jelenlétét, azok olyankor tudják a többieket kiszorítani az adott termőhelyről, hogyha földi giliszták nincsenek ott. Tehát ez megint egy általános természeti törvény, mondhatjuk, hogy lehet, hogy közvetlenül nem mutatható ki a giliszták hatása bizonyos növényfajokra, de közvetve biztos, hogy minden növényfajra hatnak, ha más nem úgy, hogy azok a növények, amelyek kifejezetten igénylik a gyökérfejlődésükhez azt, hogy legyenek gilisztajáratok, azok a növények, ha nincsenek giliszták, azok a növények egyszerűen kevésbé lesznek jelen az adott növénytársulásban.
Mindezt hallva, akkor gondolom, hogy az intenzív mezőgazdaság az abszolút nem kedvez a gilisztáknak. Tehát magyarul a talajforgatás van, elsavanyodik a talaj, feketére művelik a tarlót. Ezek nem igazán kedveznek a gilisztának.
Ugye itt az intenzív fogalmat érdemes tisztázni. Tehát intenzívnek azt szoktuk nevezni, amikor egy adott területre, adott időn belül nagyon sok erőforrást kerül. Tehát nagyon nagy a ráfordításunk. Tehát hogyha négyzetméterenként és naponként én nagyon sokat kell, hogy foglalkozzak egy területtel, akkor az intenzív lesz. De most attól, hogy valami intenzív vagy extenzív, abból még nem tudjuk megmondani, hogy a földi giliszták most ennek örülnek vagy nem örülnek. Tehát erre intenzívnek tekinthetjük azt is, van ez a kertészeti termesztés mód, amire elsősorban ökológiai gazdálkodásban találhatunk példákat, és kifejezetten ilyen kosár közösségekben találkozhatunk ilyen termesztőkkel, akik nagyon nagy mennyiségű szerves anyagot juttatnak egy adott területre, akár minden évben, tehát legyen ez trágya vagy komposzt, és utána van, aki ezt beforgatja, van, aki nem forgatja be, hanem utána csak lemulcsozza, de hát ez óriási ráfordítás, tehát négyzetméterenként lehet, hogy évente akár 1-2000 forintot is rá kell költeni, csak a tápanyag utánpótlása, hogy szerves anyaggal gazdagítom a talaj. Ez szuperintenzívnek tekinthető egyébként, de ilyen területen négyzetméterenként több ezer forintnyi értéket lehet megtermelni. Tehát ehhez képest a szántóföldi termesztést akár extenzívnek is nevezhetnénk, mert ott négyzetméterenként pár 10 forintot tudunk rákölteni, de négyzetméterenként pár 10 forintot tudunk betakarítani az adott területről. Tehát ez, hogy mi az extenzív, mi az intenzív, ez mindig a ráfordítások szemszögéből értelmezhető. Tehát vajon olyan intenzív termesztésmód, ami kifejezetten kedvez a földi giliszteknek. Nyilván, hogyha most négyzetméterenként én több száz forintnyi komposztot vagy trágyát juttatok ki minden évben a területre, akkor ott a földi giliszták, köszönjük szépen, nagyon jól fogják érezni magukat. Míg egy szántóföldi terület, ami ehhez képest extenzívnek tekinthető, mert pár 10 forintot költött csak négyzetméterenként egy évben a területre, hát ott meg alig lesz földi giliszta, de nem azért, mert extenzív vagy intenzív, hanem azért, mert a szántóföldön egyszerűen nincs táplálék a gilisztáknak a krónikus szerves anyag hiány miatt, ezzel nincs mit enniük, és mivel a szerves anyag utánpótlás drága dolog, szállítási, kijuttatási költség miatt, jelen pillanatban a műtrágya az még olcsóbb, hát most egy műtrágyázott területen szerencsétlen giliszta, mivel táplálkozunk. És a mechanikai bolygatás az még ront egy adagot a giliszta sorsán, hiszen az a járatrendszer, ami kialakult, az évente többször is sajnos
tönkre megy, eltűnik. És akkor még nem beszéltünk a növényvédőszerekről, amelyeket kijuttatnak.
Hát igen, és így van a növényvédőszerek, amik megint csak a biodiverzitást csökkentik. Tehát az adott növényvédőszer nem feltétlenül találkozik magával a gilisztával. De azért az, hogy a gilisztának mennyi tápláléka lesz, hogy a gilisztával együtt élő mikroorganizmusok, azok hogy fogják értékelni azt, hogy gombaölőszer, rovarölőszer, gyomítószer került a területre. Hát ez mind egy bonyolult összefüggés, de azért azt nagy általánosságban kimondhatjuk, hogy mindazok a beavatkozások, amik az élet sokszínűségét csökkentik egy adott területen, hát azok a földi gilisztáknak se fognak jót tenni. Általában mert lehet erre kivételt mondani, de nyilván, hogyha mondjuk szervezőanyagot teszek a talaj felszínre, komposztot vagy trágyát, ezt letakarom agroszövettel, hát ott a növényi biodiverzitás szinte nullára fog csökkenni, hiszen nyilvánvaló, hogy egy ilyen takarás alatt nem marad életben semmilyen növény. De a mikroorganizmusok diverzitása se valószínű, hogy nőni fog mondjuk ahhoz képest, hogyha mondjuk az a terület az egy legelő vagy egy kaszáló volt előtte. Mégis a földi giliszták azok kifejezetten fel fognak szaporodni, hiszen egyrészt a bolygatatlanságot biztosítottuk neki, másrészt rengeteg táplálékot biztosítottunk neki. Tehát azért önmagában a földi giliszták mennyiségéből nem fogunk tudni mindenre következtetni. Jó indikátorcsoport, de óvatosan kell kezelnünk azt is, hogy most jót teszünk vagy rosszat teszünk azzal, hogyha a talajt azt bolygatjuk, nem bolygatjuk, gondolok itt a szántásra, tárcsázásra, rotációs kapere, bármilyen más talajművelő eszköze. Nem lehet ilyen egyszerűen megmondani, hogy ezzel jót vagy rosszat teszünk a talajnak, de azért, hogyha megvizsgáljuk összefüggéseiben azt, hogy mi lesz annak a talajnak a sorsa hosszú távon, akkor azt mondom, igen, fontos, hogy legyenek indikátorcsoportjaink, de ne értékeljük túl egy adott indikátorcsoportnak a válaszát egy művelési rendszerre, hanem nézzük meg az összes többi élőlénycsoportot is, benne az embert is, hogy milyen hatással van ránk az adott művelésmód.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Tóth Ferenc kutatóval, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportvezetőjével. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Vanda vagyok. 2026. januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840.600, a nettó átlagkereset 585.700 forint volt. A bruttó átlagkereset 26,3, a nettó átlagkereset 28, a reálkereset pedig 25,4%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az átlagkereset kiugró emelkedéséhez elsősorban a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állomány 6 havi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása járult hozzá. E hatás a bruttó átlagkereset növekedéséből 18%-pontot magyaráz, fogalmaz a közlemény. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését, írja a tájékoztatás. A rendszeres bruttó átlagkereset 694.700 forint volt, ami 9,4%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 683.800, a költségvetésben 720.400, a non-profit szektorban 726.800 forintot tett ki, 8,4-12,8, illetve 9%-kal nőtt egy év alatt, írja a Központi Statisztikai Hivatal. Az elmúlt évek épület energetikai fejlesztéseinek és korszerűsítéseinek köszönhetően látványosan nőtt a lakosság energiahatékonysága, a fajlagos szén-dioxid kibocsátásuk felére esett, miközben emelkedett a megújuló energia részaránya az új építésű ingatlanoknál, közölte az Otthoncentrum. A közlemény idézi az Otthoncentrum Magyarország Holding központi leányvállalatának üzletág igazgatóját, aki elmondta, a javulás már nem az új építésű, hanem egyre inkább a felújított ingatlanoknak tudható be. Tóth Csaba kiemelte, a 2022-es rezsiszabályváltozások után megnőtt a hőszivattyúk vagy napelemes rendszerek utólagos telepítése, és az állami támogatott programok is érezhető hatást gyakoroltak a piacra. A korszerűsítések hatására javult a lakások hőszigeteltsége, és csökkent a vizsgált ingatlanok átlagos hővesztesége. Az új építésű lakások esetében a földgáz alapú rendszereket fokozatosan felváltják a megújuló energiára épülő megoldások, elsősorban a hőszivattyúk, amit a szigorodó szabályozási környezet is ösztönöz, közölte a szakértő. A szép kártyán keresztül februárban a költségek összege elérte a 34 milliárd 500 millió forintot, 18%-kal meghaladva az egy évvel korábbit, hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca ismertette, a szép kártya 2026. februárjában is a belföldi turizmus egyik legfontosabb motorja volt. A feltöltések összértéke mintegy 41 milliárd 700 millió forintot tett ki, ami 12%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest. A kártyabirtokosok 34 milliárd 500 millió forintot használtak fel kártyáikról, ami több mint 18%-kal volt magasabb, mint 2025. februárjában. A szálláshelyek országszerte 3,3%-kal több bevételt könyvelhettek el, mint az előző év azonos időszakában. A térségek közül a legtöbbet a Magyar Tengernél költöttek a szálláshelyeken szépkártyáról, ahol ez az összeg a belföldi balatoni szálláshelyi bevételek 11%-át tette ki. A szépkártya töretlen népszerűségét az is jól mutatja, hogy januárban a kártyabirtokosok száma meghaladta a 3 milliót, míg az elfogadóhelyek száma átlépte a 167 ezret, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Alapításának 35. jubileumát ünnepelte a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Magyarország egyik legnagyobb nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. A szervezet közleményében felidézték, 1991. március 25-én alapították a szervezetet, és az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a nélkülözőket és bajba jutottakat. mint írják, a segélyszervezet nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra tekintett nélkül a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként a világ számos országában. A segélyszervezet csaknem 500 munkatárssal és több mint 1000 önkéntessel végzi segítő munkáját az év 365 napján. Kiemelt céljuk, hogy esélyt kínáljanak a felzárkózásra a szegénységből kiutat kereső családoknak. A szervezet magyarországi szociális és fejlesztő munkája során mintegy 30 településen több mint 50 központot számláló országos intézmény hálózatának 100 különálló szolgáltatásával nyújt segítséget. A szervezet országos segélyközpontja évente mintegy 70 ezer segélykérést kezel.
Az időjárásról.
Szerdán északkelet felől csökken a felhőzet, a képződő gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap. Helyenként esőzápor is kialakulhat, de egyre csökken a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szél sok felé megélénkül. Délutánra térségünkben 12 és 14 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
A völgyből útra kér a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma pördül és földet ér. Körben dombok karján lágyon ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem volt még, vízbe hullik
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik a Kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Tóth Ferenc kutatóval, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportvezetőjével a földigi lisztákról. Mi a szerepük, miért fontosak?
Gondolom azért az ÖMKI-nél és az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetnél is azért folynak mondjuk a giliszták talajban végzett szerepére vonatkozó kutatások, meg hogy egyáltalán milyen szerepet tölt be, meg milyen hatással van, mert a talajegészségét megőrző talajművelés felé egyre inkább megyünk el, és egyre több gazda ismeri fel, meg vállalkozó ismeri föl, hogy mekkora kincs rejlik ebben, amit ön mondott korábban, hogy mennyi forintot, mennyi értéket tudunk kitermelni.
Igen, a jelenlegi szántóföldi gazdálkodás nem csak Magyarországon, világszerte, úgy gondolom, hogy inkább elrettentő példa, mint követendő példa. Tehát az a gazdálkodási mód, ami a talaj szervesanyag készletének, szervesanyag kincsének a folyamatos csökkenésével jár együtt, és ráadásul még rendes jövedelmet se termel, az biztos, hogy nem jó út. És természetesen mi is azért foglalkozunk ezzel, mert keressük, hogy mik azok a termesztési módok, amik a talajnak is jót tesznek, akár a talaj szervesanyag készletét gyarapítják, akár a talaj életnek a sokszínűségét gyarapítják. Hát természetesen, ami az emberi igényeket is kielégíti, tehát ez azt jelenti, hogy aki ezzel a termesztéssel foglalkozik, az nyereségesen tehesse meg, és a társadalom igényeit is ki kell elégíteni, hiszen azért termesztünk növényt, hogy ezzel a lakosságot az egészséges és megfelelő mennyiségű élelemmel tudjuk ellátni. Ezt a sokféle igényt egyszerre kielégíteni nyilván nem egyszerű, ezért kell, hogy nagyon sok kutatóhely foglalkozzon vele szerte a világon, és hogy ezek a kutatóhelyek élő kapcsolatban legyenek magukkal, termesztőkkel is, és hát nyilván a fogyasztókkal is.
Gondolom a giliszta számától függ az, vagy a giliszta számából állapítható meg az, hogy mondjuk az a talaj mennyire jó minőségű, vagy milyen az állapota inkább a talajnak.
Számadatot nem szeretnék mondani azért, mert a földi giliszták egyetszáma, pontosan az az egyetszám, amit én megtalálok, az nagyon erősen függ. Egyrészt a pillanatnyi talajállapotoktól, másrészt a vizsgálatot megelőző időszaknak a talajállapotától. Tehát gondolok itt arra, hogy mennyi eső esett, mennyit víz szivárgott be a talajba, hogy milyen a talaj hőmérséklete, vagy milyen volt a talaj hőmérséklete egy héttel ezelőtt. Tehát a földi giliszták, azok változtatják a helyüket, akár néhány órán belül is a földi giliszták el tudnak tűnni a talaj felső rétegéből, hogyha úgy érzik, hogy számukra az valami miatt kedvezőtlenné vált. És előfordulhat, hogy ugyanarra a területre kimegyek egy-két nap különbséggel, és akár a többszörösét vagy a töredékét találom meg annak a giliszta mennyiségnek, amit mondjuk két nappal ezelőtt találtam volna ott. Másik dolog, hogy objektív tényezést, hogy ki az, aki keresi a gilisztát. Van olyan ember, aki nagyon ügyesen találja meg a földi gilisztákat, és tízszer annyi gilisztát megtalál ugyanannyi idő alatt, mint egy másik ember, akinek nem áll rá annyira a szeme, vagy nem olyan ügyesen töri a talajt, hogy a törés felületen aztán észrevegye a földi gilisztákat, vagy azoknak a járatait. Az is fontos egyébként, hogyha mondjuk össze akarok hasonlítani kétféle művelésmódot, tehát tegyük fel mondjuk a spontán vegetáció, vagyis az a növényzet, ami magától szándékos emberi beavatkozás nélkül van egy területen, illetve a szándékosan bevetett területen akarom összehasonlítani, az is nagyon fontos, hogy ugyanaz a kutató ássa és keresse a gilisztát az egyik kezelésben is, meg a másik kezelésben is, mert ahogy említettem, hogy a kutatók egyéni adottságai is nagyon nagy különbséget eredményezhetnek, hogy ki mennyi gilisztát talál meg. Nyilván ez nem csak a kutatókra igaz, hanem a házi kert tulajdonosokra, vagy akár a gazdálkodókra is, hogy ugyanabban a talajban ugyanakkor az egyik ember akár tízszer annyi gilisztát találhat, mint a másik.
De egyébként ez kiknek fog segítségül szolgálni? Tehát leginkább a saját kutatásaikat tudják alátámasztani, hogy miért jó például az a művelési mód, amivel inkább támogatják azt, hogy minél több tápanyag maradjon a földben, segítsék azokat a szervezeteket, amelyek a talaj minőségét javíthatják. Tehát gondolom, hogy ez önöknek is segítségül szolgálhat, illetve egy iránymutató lehet azoknak, akik mondjuk ökológiai gazdálkodással szeretnének foglalkozni, vagy a talaj egészségét megérző talajműveléssel.
A kutatók számára elsősorban módszertani szempontból hasznosak ezek a dolgok, hogy hogy érdemes a talaj egészségét mérni. A gazdálkodók számára pedig olyan szempontból jelenthet segítséget, hogy sokan ingadoznak, hogy hogyan műveljék a szőlősorközt. És az, hogy melyik az a sorközművelés, ami a földi gilisztáknak is kedvez, az is plusz egy szempont, amit figyelembe vehet a gazdálkodó. Nagyon sok szempont van, ez is egy a sok szempont közül.
De ez tényleg igaz? Egyébként, amit olvastam, hogy az ilyen sorközök, tehát például a szőlő sorközökben, az nem a legoptimálisabb élőhelytípus a giliszták számára, tehát ott azért annyira nem szeretnek élni.
Igen, tehát természetesen a szőlő az kifejezetten a napsütötte domboldalaknak a növénye, ilyen lehet szőlőt pikvidéken is termeszteni, de alapvetően a szőlő az kifejezetten szereti a napsütést, kifejezetten szereti azt, amikor meleg, száraz időjárás, nyilván van az a szintű légköri asszály, meg van az a szintű talajkiszáradás, ami már a szőlőnek se kedvez, de alapvetően azt azért elmondhatjuk, hogy a szőlő földi giliszták számára azért nem a legjobb élőhely. Szóval, hogy ha úgy nézzük azt, hogy mi az ideális élőhely a giliszta számára, hogy mi a lehető legtöbb földi gilisztát szeretnénk egy felmérés alapján kézbe venni, akkor olyan szempontból nyilván nem a szőlő lesz a legjobb terület. De hát ez hasonló, mint hogy ha valaki szereti a botanikát, akkor az ne a 5000 méter magas hegységbe menjen, vagy ne a sivatagba. De azért hozzátartozik a képhez, hogy azért a magas hegységekben is vannak növények, és a sivatagban is vannak növények, tehát nem érdektelen a botanikusok számára az az élőhely, ahol egységnyi területen nagyon kevés növényegyeddel találkozunk. Ugyanígy a szőlősorközben nyilvánvaló, hogy egységnyi területen vagy talajtérfogatban sokkal kevesebb földi gilisztával fogunk találkozni, mint mondjuk egy olyan zöldségtermesztő területen, ahol nincsen talajművelés, viszont óriási nagy tervesanyag mennyiségeket juttatunk ki évente adott területre. Nyilván ott a földi giliszta biomassa sokkal nagyobb lesz. Esetleg a fajgazdagság is nagyobb lesz, de az már nem biztos. Tehát előfordul, hogy olyan területen, ahol egyébként négyzetméterenként vagy talajköbméterenként nagyon kevés földi giliszta egyeddel találkozunk, lehet, hogy nagyobb a fajgazdagság, mint egy olyan területen, ahol rengeteg földi giliszta van, mert lehet, hogy az a rengeteg földi giliszta, az mind egyetlen egy fajhoz tartozik. Szélsőséges példa ez, amikor mondjuk szerves trágyát trágya gilisztákkal próbálunk meg még értékesebbé tenni, hát ott egy-két fajjal fogunk találkozni, tehát a giliszta biomassa az óriási nagy, a fajgazdagság az meg nagyon-nagyon kicsi.
Igen, de ezt leginkább önök tudják, kutatók megállapítani, mert nekünk laikusoknak, ha mondjuk ássuk a kertet és találkozunk a gilisztával, nekünk mindegyik szinte egyforma. Illetve hát azért van különbség, mert az egyik vastagabb, az egyik világosabb színű, a másik élénkpiros. Tehát ugye ilyen eltérések vannak, de nem biztos, hogy azzal mindenki tisztában van, hogy az mondjuk más faj, hogy nem ugyanaz.
Én azt javaslom egyébként, hogy aki nem kutató, hanem kertművelő vagy gazdálkodó, az ne csak egy indikátor csoportnak a megtalálhatóságából vonja le a következtetést, hogy a talaja egészséges-e vagy sem, hanem egyrészt hallgasson a megérzéseire. Tehát azért, aki talajjal foglalkozik, az rengeteg sok dologból tud következtetést levonni, hogy ő most jól bánik azzal a talajjal, vagy nem. És természetesen a földi giliszták is legyenek egy a sok szempont közül, ami alapján megállapítjuk, hogy jól bánunk-e a talajunkkal, de ugyanilyen fontos az, hogy mennyire látom változatosnak ott a növényvilágot, mennyire látom kellemesnek a talaj szerkezetét, eső után, amikor rámegyek a területre, hogy elsüllyedek a sárban, vagy pedig elbírja a lépteimnek a nyomását az a talaj látható károsodás nélkül. Nagyon-nagyon sok szempont van, amit úgy ösztönösen is éreznek a termőfölddel foglalkozó emberek. Az ösztönös megérzésre egy kicsit rásegíthet az, hogyha egy-egy szakterületnek az eredményeibe is belepillanthatnak a nem kutató embertársaink. Tehát én azt mondanám, hogy ne menjünk bele a számadatokba, és másokat se biztosunk arra, hogy most giliszta egyet szám alapján állapítsák meg, hogy jó-e az adott talaj, vagy nem, mert a földi gilisztákat megtalálni nem olyan egyszerű. Bizonyos időszakokban lehet, hogy esőben maguktól is feljönnek, vagy tapasztaltam olyat mondjuk fóliasátorban paprika szedésnél, hogy amikor a műanyag vödrökbe hullottak bele a paprikák, akkor ettől a dobogó hangtól jöttek fel a giliszták, de százával jöttek fel a fóliasátorban a talaj felszínre. Tehát, hogy vannak esetek, amikor a gilisztákat egyszerűen nem találom meg, és vannak esetek, amikor pedig így nem is gondoltam, hogy ezen a területen ennyi földi giliszta volt. Tehát ez, hogy mi milyen eséllyel találjuk meg a gilisztákat, ez nagyon-nagyon sok mindentől függ.
A dobogásra jutott eszembe most, ahogy mondta, amikor készítettem interjút Csúszdi Csaba taxonómussal, a földi giliszták kutatója, és ő mondta, hogy a rigó csinálja ezt egyébként, hogy dobog a lábával, és így szerzi meg a gilisztát, mert erre a dobogásra a giliszták följönnek. Tehát, hogy ne azt gondoljuk, hogy mikor ilyen dolgot csinál a rigó, hogy ott ugrál a földön meg minden, hogy ott nem táncol, meg nem szórakozásból csinálja, hanem azért, hogy a földi gilisztákat fölcsalogassa, és így szedi őket össze.
Igen, igen. Hát horgászok is szokták azt csinálni, hogy ütögetik ütemesen a talaj felszínét, és jönnek fel a földi giliszták. Egyébként itt is meg kell, hogy mondjam, hogy az egyéni ügyesség nagyon nagy különbségeket eredményezhet, mert az egyik horgász pillanatok alatt összeszedi a számára szükséges tali mennyiséget, a másik horgász meg hiába üti a talajt, akár ugyanott is hiába ütni a talajt, neki nem jönnek fel a giliszták. Vannak rá elméletek, hogy vajon miért jönnek fel a dobogásra a giliszták, ugye a legnépszerűbb elmélet az az, hogy az eső cseppeknek a becsapódási rezgéseit utánoz az ember, vagy a rigó, vagy ugye a műanyag vödörbe hulló paprika, és emiatt jönnek fel a földigésztek. Én mindig óvatos vagyok ezekkel az okokozati összefüggésekkel. Nem tudjuk, hogy becsapódnak a giliszták, és azt hiszik, hogy esik az eső. Az esőcseppek miatt alakult ki a gilisztákban ez a viselkedés, ezt nem tudjuk, ezek csak elméletek. Az viszont tapasztalat, hogy tényleg az ütemes dobogó hangtól bizonyos giliszta fajok feljönnek. Nem az összes gilisztafaj jön föl egyébként a dobogó hangra, jellemzően azok a gilisztafajok, amelyeknek a járatai azok egyébként a talaj felszínig vezetnek.
Órákig lehetne erről beszélni, és ugye én azért szeretem nagyon ezeket a beszélgetéseket, mert a laikusok nincsenek tisztába vele, tehát fogalmuk sincs, hogy amikor lebetonozzák az egész kertet, meg műfüvet raknak le, meg mindent, hogy az a mekkora kárt tesznek.
Hát igen, igen, meg a műtrágyázás, ugye az ilyen házikerti gyep kezelésnek az egyik legerretentőbb példája számomra, amikor mohaírtót használnak, aztán olyan fűnyírót, ami összegyűjti a levágott fűszálakat. Hát a földigiliszta számára a levágott fűszál az táplálék, tehát egy fűnyírás után a giliszták azok éjszaka szépen lehúzgálnák ezeket a levágott fűszálakat, és gazdagítanák a talajt. De azért használnak fűgyűjtős fűnyírót sokan, mert azt hiszik, hogy ezek a fűszálak ott maradnának, és csúfítanák a füvet, meg leárnyékolnák, és akkor emiatt foltokban kipusztulnak. Hogyha valaki fűgyűjtős fűnyírót használ már évek óta, akkor valóban olyan kevés földigiliszta lesz az ő gyep területén, hogyha egyszer véletlenül ott hagyná a fűszálakat, akkor tényleg nem lenne annyi giliszta, ami lehúzgálja a föld alá. És akkor visszaigazás nyelven, na ugye megmondtam, hogy ott marad az a fűszál, és nem fog eltűnni. De ha valaki soha nem gyűjti össze, hanem mindig ilyen múlcsozós fűnyírót használ, ami mindig szétszórja, akkor nála meg annyi földigiliszta, meg más, nem csak földigilisztek, más olyan élőlények is elszaporodnának, amik ezt a rendszeres táplálékot ezt tudják hasznosítani. És ő meg azt tapasztalna, hogy jé, hát pár nap alatt mindig eltűnik az, amit levágtam.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Tóth Ferenc kutató, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet kertészeti csoportvezetője mesélt a földigiliszták ökoszisztémában betöltött rendkívül fontos szerepéről. Miért fontos időközönként felmérni, hogy egy adott talajban mennyien vannak, milyen szerepet töltenek be a talaj, és ezen belül a humusz képződésében.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.